Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Most a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson veszünk részt. A Hungexpo területéről jelentkezünk be. Könnyit Zsoldos Andrea vagyok. A Mária Rádió Kisama klubját vezetem több édesanyatársammal, immár 13 éve. Interjú alanyomat pedig Veres András megyés püspököt is nagyon sok szeretettel köszöntöm. Át is adom Leának a mikrofont.
Rigoné Tomka Lea vagyok. Én is a Kismama Klubhoz tartozom. Együtt szoktuk vezetni az adásokat. Én még az online felelős vagyok. A szentmonika.eu oldalt kezelem, ahol a Babamama közösségünk programjai és információi olvashatók. Szeretném a hallgatóknak bemutatni Veres András megyés püspököt. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, teológiai tanulmányait az Egri Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián végezte. Tanári tevékenysége után 1998-tól 8 éven át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt. 2000-ben II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában, a Szent Péter Bazilikában. 2006-ban 16. Benedek pápa szombathelyi püspökké nevezte ki. 2015-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ferenc pápa 2016-ban nevezte ki a győri egyházmegye püspökévé. Első kérdésünk püspök atyához, hogy mit jelent számára ez az eukarisztikus kongresszus?
Arra kaptunk küldetést is, hogy megszólítsuk a világot, minden emberhez juttassuk el az evangélium üzenetét, arra pedig meggyőződésem, nagy szükség van, mert a mai ember is, mint mindenkor embere, keresi az Istent, csak nem biztos, hogy tudja, hogy Istent keresi, amikor például a boldogságát keresi, és azt se tudja, hogy esetleg, hogy hol keresse. Tehát itt a mi feladatunk hívőké, hogy hozzájuk érthető, befogadható módon vigyük el az evangélium üzenetét, és ez a mostani kongresszusnak is, azt mondom, egyik legfontosabb feladatunk.
Igen, ehhez kapcsolódó a következő kérdésem, hogy több éves előkészület van mögöttünk, és ön szerint sikerült-e megszólítani az embereket, hogy ezen a kongresszuson minél többen részt vegyenek, és eljöjjenek ezekre a rendezvényekre?
Magában a kongresszus megszervezésében én személy szerint nem nagyon vettem részt, hiszen ez az Esztergom-Budapesti Egyházmegye feladata volt, és mi püspökök csak a magunk egyházmegyében igyekeztünk ehhez valamiképpen az embereket meghívni. A erekjékkel teli kereszt, ami bejárta nem csak az országot, hanem a Kárpát-medencét, ugyanezt a célt volt hivatott szolgálni, illetve értelemszerűen minden egyházmegyében, gondolom, én magam legalábbis erre törekedtem, újra és újra alkalmat kerestem arra, hogy az eukarisztikus kongresszusra, annak üzeneteire, az előkészítésben való részvételre, a kongresszuson való részvételre buzdítsam az embereket, és természetesen ki is jelöltünk két munkatárst, akiknek az volt a feladata, hogy az egyházmegyénkből szervezzék az embereket ezekre a találkozókra, hiszen azt nem mindenki tudja megtenni, hogy egész hetet az életéből a kongresszuson való részvételre áldozzon, de ha csak egy-két napra, vagy egy-két órára, vagy hála Istennek, hogy jön a pápa a Stáció Orbisra, a végső záró szentmisére el tudnak jönni, azt szerintem már önmagában is egy óriási ajándék lehet mindenki számára. Tehát bízom benne, hogy vagy ezen, vagy azon a napon, vagy ilyen, vagy olyan programon, de minél többen részt vesznek az egyházmegyéből is.
Biztos, hogy fognak érkezni zarándokok. Mi is szervezünk egy zarándoklatot a Ferenc pápa miséjére. Mi egy gyermekes zarándoklatot vezetünk, és hiszen a műsorunk is, a Kisama Klub is többnyire erről szól, hogy a gyermekeket hogy tudjuk a mai környezetben katolikus hitre nevelni. Engem az érdekelne, és most egy ilyen személyes kérdés, hogy én úgy tudom, hogy egy nyírségi településről származik a püspök atya, és hogy a gyermekkorában milyen kapcsolata volt a szüleivel, talán inkább az édesanyja kapcsolata érdekelne. Biztos, hogy a hitet is jól megalapozta a családi háttér a püspök atyánál.
Igen, nagy hálával tartozom az Úristennek, hogy egy vallásos családban nőhettem föl, és egészen kicsi koromtól kezdve a templomban való lét az számomra teljesen természetes volt, sőt, nagyon vágyott esemény volt. Szerintem nem múlt el, vagy csak ritkán múlt el szentmise a templomban, amin én nem vettem volna részt. Emlékszem rá, hogy amikor még káplánunk is volt, akkor még azt is megtettem, hogy nem csak a plébánosnak, hanem utána a káplánnak is ott maradtam minisztrálni. Tehát ez számomra nagyon-nagyon egyértelmű volt. Miután minisztránsruha nagyon kevés volt, szinte versenyeztünk, hogy ki ér előbb oda, mert azt kaphatja meg, aztán nagyon bölcs sekrestésünk volt a János bácsi, aki aztán utána rendet teremtett, hogy nem csak az ünnepre kell jönni, hanem akik hétközben is szorgalmasan járnak, azok kapják meg ünnep alkalmával a miseruhát, a minisztránsruhát. És hát ez úgy engem is úgy erősített, mert úgy éreztem, hogy megbecsülik azt, hogy én minden nap ott vagyok, sőt, nagyon emlékszem rá, hogy reggelente volt akkoriban a szentmise, és hát hála Istennek a plébánosunk olyan időpontban misézett, hogy még az iskola kezdése is oda lehetett érni. Az iskola és a templom szemben volt egymással, úgyhogy hamar odaértünk, még akkor is, hogyha az iskola vezetés részéről voltak emiatt kis fenntartások, hogy más nem mondjak, mert hát ez az én korosztánybelieknek mond valamit, hogy volt egy időszak, amikor az úttörő nyakkendőt kötelező volt az iskolában hordani, és hát misénre csak nem kötöttük fel, hát ilyen gyalázatot nem követhettünk el, nem kötöttük fel az úttörő nyakkendőt, de amikor jöttünk le a templomból a lépcsőn, hogy átérjünk az utca másikra az iskolába, hogy gyorsan kötöttük fel a nyakkendőt, és ezt egyik tanár látta, többszörösen látta, és hallottam utólag, hogy a kollégáinak szóvá tette, hogy ez mégiscsak tarthatatlan, hogy ezek a gyerekek a miséről jönnek az iskolába, útközben kötik föl az úttörő nyakkendőt, és az egyik tanár azt találta neki mondani, hogy tehát ezek a legjobb növendékeink is.
Fantasztikus.
Tehát azt gondolom, hogy azért volt annak respektje, hogy mi Buzgón templomba is jártunk minden hétköznap, mentőminisztrálni. Visszakanyarodva a kérdés eredetéhez, azt mondom, hogy vallásos családban nőhettem föl, ez teljességében igaz, de az nagy valószínűséggel állítható, hogy azért vallási nevelésben legtöbbet az édesanyámtól kaptam, mert édesapám eljárt dolgozni, legtöbbször csak hétvégén, egy időben volt olyan munkahelye, hogy csak hétvégén jött haza, tehát édesanyámmal voltam otthon, a nővérem már akkor férhez ment, 10 év kor különbség van köztünk, és édesanyámmal éltem gyakorlatilag, és az ő vallásossága, ami nagyon mély vallásosság volt, így utólag is újra és újra papként elcsodálkozom, hogy milyen mély hite volt, holott teológiát nem tanult, de mégis az Isten kapcsolatából egy olyan világos, tiszta Isten kép rajzolódott ki számomra, ami az én életemet döntően meghatározta. Sokat imádkoztunk együtt, gyakorlatilag a nap is úgy kezdődött, hogy imádsággal kezdtük, közös imádsággal, akkor én siettem a templomba, utána mentem iskolába, de este is azért elmondtunk egy-egy imádságot közösen, tehát nagy-nagy hálával gondolok vissza ezekre az évekre, mert gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy egy imádságos közegben nőttem föl, pedig hát nehéz munkát végeztem, mert mezőgazdaságból éltek meg, a TSZ-be járt édesanyám dolgozni, tehát nem azt mondanám, hogy nagyon kipihentek voltak, a vasárnap az nem múlhatott el a szentmise nélkül, a litánia nélkül, ez is egy érdekesség, hogy volt kismise, nagymise, a kismise általában a asszonyoknak korai ebédet főztek, a nagymise az a férfiaknak, akik mentek utána haza az ebédre. Én mind a két misén természetesen minisztráltam, délután is elmentem a litániára, volt a falunak egy futballcsapata, és szerettem kimenni szurkolni, ott volt a templom mögött a pálya, de hát ők is tudták, hogy a szervezők, hogy a litánia előtt kár elkezdeni a meccset, mert akkor nem lesznek igazi szurkolók, úgyhogy mindig megvárták, mikor vége lett a litániának, akkor felnőttek is, gyerekek is, többen mentünk szurkolni a csapatnak. Tehát ez egy vallásos közeg, próbáltam leírni néhány emlékkel, ami meghatározta az én életemet és a hitem alakulását.
Köszönöm. Ez megerősített abban, hogy a mi jelmondatunk, amit a Szent Monika Babamama Klub létrejött a Mária Rádión belül, és talán át is adom a szót erről a jelmondatról, Lea többet tud mondani.
Igen, az igazi nagy hatalom az anyáké, mert ők nevelik a jövő nemzedéket.
Igen.
És akkor a kérdésemet is föltenném Püspök atyának, hogy tanáremberként biztos fontosnak tartja a jövő nemzedék hitéletét. Mit gondol, mi lenne nekünk szülőknek a feladatunk, hogy felelős gyerekeket neveljünk a jövő számára?
Miután szombaton tartottuk az Egyházmegyében a jubiláns házaspárok találkozóját. Ez egy nagyon szép dolog az egyházmegyében, most is több mint 320 jubiláns házaspár regisztráltatta magát, és még rajtuk is kívül, akik nem regisztráltak, jöttek szép számban, úgyhogy több mint 1000-en vettünk részt ezen a szentmisén, ami a püspökség udvarán volt. Ott nekik idéztem Ferenc pápának a Patris Corde kezdetű Szent József évét meghirdető leveléből azt, hogy milyen volt Szent József, mint apa. Arról tanít, hogy egyik lengyel írónak a könyvének címére utalt, hogy az apa árnyéka, hogy Szent József úgy élte meg az apaságát, hogy ő a mennyei atya szeretetének földi árnyéka. És kérdezi a pápa, hogy mit gondoltok, hogy mi a legfontosabb jellemzője ennek az isteni szeretetnek, a mennyei atya szeretetének, és legfőképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy ne akarjátok a gyermekeiteket birtokolni, ne akarjatok uralkodni rajtuk, inkább törekedjetek arra, hogy a szabadságra, a felelős döntés szabadságára elvezessétek őket. Azt gondolom, hogy ennél fontosabb nincsen manapság sem. Hát csak azért is, mert mint lelkipásztorban van egy kis aggodalom bennem amiatt, hogy nagyon sok házasságban látszik, hogy a gyerekek sorsa nagyon hányavetetté válik, mert vagy elváltak a szülők, vagy rossz házasságban élnek. Nem egyszer a szülők egymástól akarják elszeretni a közös gyermeküket. Ez egyfajta lefoglalás akar lenni, egyfajta birtokba vétel, amihez senkinek nincs joga, mert a szülő ajándékba kapja Istentől a gyermeket, és az a feladata, hogy az életbe úgy állítsa be, hogy ő is felelős, döntésre képes felnőttként tudjon élni, és majd a jövő generációt, a gyerekeit, unokáit azt szerint tudja nevelni. Tehát azt gondolom, hogy erre mindenképpen szükséges a mai világban is odafigyelnünk, hogy a felelős döntés képességére vezessük el a fiatalokat. Sokat beszélünk arról, hogy a mai fiatalok nem mernek dönteni, nem mernek párt választani, nem mernek hivatást választani, halogatják, de ez mind ebből fakad, hogy talán a szülői nevelés ebben gyengélkedik, hogy felelős életre és döntésekre képesítse őket. Ezt kellene valamiképpen erősítenünk a mai világban, erre nagyon nagy szükség lenne, és azt gondolom, hogy ha valaki szülőként ezt meg tudja tenni, akkor a legnagyobb jót adja a gyermeke számára, mert akkor az Isten mellett való elköteleződése, az egyházban való élete is ebből a szabad, felelős döntésből fog megszületni. Ha valamit rá akarunk erőltetni a gyerekre, ezt mindenki tudja, annak csak az lesz a következménye, és egy idő után, amikor már egy kicsit úgy érzem, hogy most függetlenedhetek a szüleimtől, akkor nem is fogja már tovább azt csinálni. Tehát mindenféleképpen a hitben való nevelés is erre a személyes döntésre, felelősségre való vezetés kell, hogy legyen, aminek egyetlen alapja az, hogy az Istennel való személyes kapcsolatot megéreztetni vele az imádságban, a szentségi életben. Ha ez sikerül, akkor szerintem nem lesz kétséges, hogy ő Krisztus mellett fog dönteni, mert neki elég ereje van ahhoz, hogy ma is le tudja az ember szívét foglalni.
Köszönöm. A papi elmondatára szeretnék most fókuszálni. Elvitte őt Jézushoz, János 1.41 az evangélium Szentírásból. Mit jelent ez a püspök atyának? Hát ugye ez már régóta jelmondata, de hogy ma ezt hogy éli meg mai korban, most, a nek alatt?
Jó, köszönöm ezt a szűkítési lehetőséget, mert ezért ez számomra ég és föld végtelen gondolatok sokasága nyílik ebből a jelmondatból, mert nagyon tudatosan választottam, mert bár hirtelen jött annak idején a döntés feladata, hogy válasszak püspöki jelmondatot, amikor megtudtam, hogy püspöké fognak szentelni, gyorsan kellett cselekednem, de mondjuk az már akkor kétségtelen volt számomra, hogy olyan evangéliumi üzenetet szeretnék a püspöki szolgálatom mottójául tenni, amely kicsit kapcsolatban van védőszentemmel, Szent Andrással is, hiszen aki ismeri ezt a szentírási szakaszt, tudja, hogy arról van szó, hogy János és András elmennek Jézussal, aki megkérdezi, mit akartok, mester, hogy hol laksz, és mikor elmentek hozzá, másnap András találkozik a testvérével, Péterrel, akkor lelkendezve mondja el neki, hogy megtaláltuk a messiást, Jézus az, és elvitte őt Jézushoz, András, a testvérét, Péter. Na, tehát azt tudtam, hogy a védőszentemmel kapcsolatos akar lenni, de legfőképpen, hogy miben látom én a lelkipásztori munkának a fontosságát, és hát püspökként is ugyanaz, ami egy papnak, de talán a felelősség fokozódik a püspök esetében, hogy segítsük az embereket eljutni Jézus Krisztushoz. Az előbbi kérdés adott válaszomnak a vége is egy kicsit erre való utalás akart lenni, hogy akkor lesz a hit személyes valóságá az életünkben, ha el tudunk jutni Jézushoz, ha vele személyes kapcsolatba tudunk lépni az imádság és a szentségek által. Ez nem könnyű, meg kell mondani, mert Isten mindnyájunkat hív, és mindnyájunkat keresi a közösséget, de hát bennünk azért sok akadálya van annak, nem csak a bűneink, rossz szokásaink, hanem sokszor a meg nem hallgatásnak az érzése. Az evangélium, lássuk be, azért egy nagyon világos értékrendet mutat számunkra, és azon való járás nem mindenki számára könnyű. Szülőként megtapasztalhatják önök is, hogy bár tudják, hogy a gyermekük számára ez lenne az egyetlen jó út, de a gyerekben ott van az, hogy már csak azért sem el. Lázásul van egy olyan időszak a gyerek életében, amikor mindenkinek a véleménye többet ér, mint a szülőjé. A szülő véleményétől le akar szakadni, a maga önállóságát így akarja fitoktatni. Tehát azt gondolom, hogy ez általános emberi probléma is, hogy sokszor nem akarjuk elfogadni könnyedén a Jézusi evangéliumot, az aszerint való életet, és van bennünk valami olyan gát, amit le kell győznünk, felül kell kerekednünk rajta, és ebben van a szülőnek, a hitre vezető embernek óriási feladata. Ha úgy kérdezte, hogy ebben az eucharisztikus kongresszus időszakában mit mond nekem ez a mondat, akkor talán éppen erre utalnék, hogy ha ez a kongresszus lehetőséget ad nekünk arra, hogy egy kicsit jobban ránk figyel a média is, mint a hétköznapokban, akkor törekedjünk a hitünk igazságait úgy megmutatni a világ felé, a nem hívő emberek felé, vagy a kevésbé vallásosak felé, hogy valami közelebb kerüljön az értelmükhöz, a szívükhöz, hogy megértsenek valami többet, mint amit eddig tudtak Jézus Krisztusról, mert azért a kommunizmus évtizedeiben kellőképpen vallás ellenesen próbálták nevelni az embereket, és nagyon előítéletesek a vallással, az egyházzal, papokkal, püspökökkel szemben, erre a korunk médiája sokszor még rá is erősít, tehát nem könnyű elérni azt, hogy a mai emberhez úgy vigyük el az üzenetet, hogy az őt meg tudja szólítani. Ebben látom a nagy kihívást, hogy úgy vigyük el őket Jézushoz, hogy ott is maradjanak, hogy vele töltsenek legalább egy kevés időt. Lehet, hogy csak ezen a héten egy-két órát, egy-két napot, de hogy a szívükben valamiképpen a jézusi üzenet el tudjon kezdődni, növekedni, mint a jézusi példabeszédben a mag, amit elvetettek, csírázni kezd és szárba szökken. Én hiszem, hogy ez a médiumoknak a segítségével sikerülhet, hogy minél több emberhez eljusson, mert lássuk be, azért a templomban csak bizonyos körhöz tudunk eljutni, de ez egy óriási lehetőség arra, hogy sokkal több embert meg tudjunk szólítani, minél több ember legalább halljon. Tegnap este, ha még szabad ezt elmondani, egy számomra nagyon örömteli dolognak voltam a részese, amikor hazamentünk a Hősök terei szentmiséről, akkor még kimentem a városba egy kicsit mozogni, mert egész nap vagy gépkocsiban ültem, vagy ott ültem a téren, és akartam egy kicsit mozogni. Az Andrássy úton mentem éppen, le volt zárva még ugye a rendezvény miatt, és ott a szervíz úton jött egy olyan 31-néhány éves körüli apukának, gondolom a kislányával, mind a ketten kerékpároztak a kislány mellette, és nem tudom, hogy előtte miről folyt a beszélgetés, csak arra lettem figyelmes, hogy az apuka mondja a kislányát, az aktuális pápát pedig Ferencnek hívják. Tehát valószínűleg, hogy ők ottan biciklisztek, és hát egy hitoktatást végzett a gyereke számára, hogy hát mi ez a rendezvény, miért van lezárva az út, mondom, nem tudom, miről beszélgettek, csak következtetni tudok, hogy apukának így most alkalma nyílt arra, hogy a kislányának, aki olyan 8-9 éves lehetett, elmondja, hogy a mostani pápát Ferenc pápának hívják, ő fog jönni, hát ha ebben a gyerekben legalább ez megmarad, és nem jövő más is.
Magokat kell vetnünk a gyermekekbe. Hát köszönjük szépen a püspök atyának a rendelkezésre állást, és hogy megtisztelte a rádió hallgatókat, hogy riportot adott nekünk. Isten áldja a munkáját, életét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekkel és mindnyájuk életét és áldását.
Köszönjük szépen!
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu